Kezdődik a híradó pénteken este, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Újabb sebességi fokozatba kapcsolt a magyar gazdaság, Orbán Viktor azt mondta, a régió éllovasai lettünk. Lakásépítésre is kiterjeszteni a jegybank növekedési hitelprogramját a nemzetgazdasági miniszter. Kutatóközpontot avattak, 500 tudós dolgozhat az új budapesti létesítményben. Biztonságban van a Fülöp-szigeteken rekedt magyar férfi és felesége, a külügyminisztérium további két magyart keres. Újabb sebességi fokozatba kapcsolt a magyar gazdaság, mert az elmúlt évek intézkedései új növekedési pályára állították az országot. Így értékelte Orbán Viktor miniszterelnök a tegnapi GDP adatokat, amelyek még az elemzőket is meglepték. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy egy újabb nemzetközi cég az autóiparban érdekelt japán Takata épít gyárat Magyarországon, ezzel 1000 új munkahely jön létre Miskolcon.
Ha stílszerű lennék, akkor azt mondanám, hogy kapcsolják be a biztonsági öveiket, mert hogy a magyar gazdaság egy sebességi fokozattal feljebb kapcsolt az elmúlt negyedében.
A miniszterelnök ezt annak kapcsán mondta, hogy a csütörtökön megjelent adatok szerint a vártnál sokkal jobban nőtt a magyar gazdaság teljesítménye. Orbán Viktor erről akkor beszélt, amikor bejelentette, hogy egy újabb, nagy nemzetközi cég beruházása valósul meg Magyarországon.
Takata gyár létrehoz mintegy 1000 új munkahelyet Magyarországon.
A japán Takata Miskolcon építi fel új gyárát. A multinacionális cég az Audi, a BMW és a Daimler egyik fő beszállítója, főleg légzsákokat, gyereküléseket és biztonsági öveket gyárt. A miniszterelnök kiemelte, ez a legnagyobb zöldmezős beruházás a Mercedes kecskeméti gyárának átadása óta. Az új gyár tovább erősítheti a járműipart, amelynek a teljesítménye már most is folyamatosan nő. Elemzők szerint ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a GDP a harmadik negyedévben éves szinten 1,7, az előző negyedévhez képest pedig 0,8%-kal nőtt. Orbán Viktor azt mondta, nem egyszeri fellángolásról van szó, hanem az elmúlt évek intézkedései új növekedési pályára állították az országot.
Magyarország nem csak az európai átlagnál teljesít jobban, hanem visszakapaszkodott az élbolyba a közép-európai régióba is. És sereghajtók voltunk 3,5 évvel ezelőtt, és most ismét éllovasok vagyunk.
Ez már egy nógrádi kis üzem, ahol napkollektorokhoz gyártanak alkatrészeket, főleg külföldi piacra. A cég vezetője azt mondja, a megrendelések az elmúlt időszakban ugrásszerűen nőttek.
Visszatértek olyan vevőink, akik az előző időszakban nem rendeltek. Az árbevételünk a tavalyitól 30%-kal magasabb lesz. A francia megrendelőnk újra rendel, az olasz megrendelőnk magasabbat rendel. Új telephelyet is kellett nyitnunk.
A KSH friss adatai is igazolják, hogy egyre gyorsabb a növekedés az iparban. Az előző hónaphoz képest az ipari termelés szeptemberben 1,8%-kal nőtt, az éves emelkedés pedig 5,5%. A statisztikai hivatal mérései szerint az ipari megrendelések is jelentősen emelkedtek, a feldolgozó iparban például több mint 30%-kal. A híradónak nyilatkozó szakértő szerint ez különösen fontos a jövő szempontjából.
Az ipari rendelésállomány gyors növekedése annak a legbiztosabb jele, hogy az ipari növekedés tartossá és egyre gyorsulóvá válhat. Mindez közvetlenül azt jelenti, hogy a magyar GDP növekedése is egy tartós és lendületes pályára állhat. Ha ez kitart, akkor ez viszonylag hamar mind a kis- és közelállati szektor erősödését, mind pedig a foglalkoztatás további növekedését okozhatja.
A hazai és külföldi elemzők többsége az elmúlt hetekben folyamatosan javította a magyar gazdaság teljesítményével kapcsolatos előrejelzéseit. A kormány most hivatalosan az idejének a dupláját, 2%-os növekedést vár jövőre.
A Fidesz szerint a magyar gazdaság egyértelműen jobban teljesít a növekedés tekintetében az év harmadik negyedévében, mint az előző kormányok idején. Rogán Antal, a párt frakció vezetője, a július és szeptember közé eső időszak 1,7%-os GDP növekedési adatát értékelve azt mondta, a mutatókból egyértelműen látszik, hogy a magyar gazdaság végre egy elinduló, lassú, de fokozódó növekedési pályára került. Szerinte olyan növekedési periódus indult el, amely még nagyobb javulást hozhat a jövőben.
Azt gondolom, hogy ez a kezdet. Tehát a gazdasági növekedésnél azok a jelek vannak, hogy a magyar gazdaság nem csak most jobban teljesít, hanem úgy tűnik, hogy elindult egy növekedési periódus, tehát a gazdaság növekedési teljesítménye javulhat is 2013 negyedik negyedévében, vagy akár 2014 elején.
A nemzetgazdasági miniszter az új lakások építésére is kiterjeszteni a jegybank növekedési hitelprogramját. Varga Mihály erről az Este című műsorban beszélt. Úgy fogalmazott, az intézkedés növelni a gazdaság teljesítményét és stabilabbá tenni a növekedést. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a hitelprogram kiterjesztéséről a Magyar Nemzeti Banknak saját hatáskörben kell döntenie.
Nyáron kezdtük ezt a munkát, és remélem a térfolyamán be is fogjuk tudni terjedni.
Dragon József kisvállalkozó másodmagával építi ezt a családi házat Szentendrén. Volt idő, amikor 20 embert alkalmazott, már azonban ő maga is alig kap munkát. Évente csupán 1-2 ház építését rendelik meg tőle. Azt mondja, a kisvállalkozások csak akkor tudnak kimászni a gödörből, ha a több évi pangás után újra elkezdenek építkezni az emberek.
Mi is pénzből élünk, és hogyha nekünk is van pénzünk, akkor tudunk beruházni, eszközeinket felújítani, szerszámokat vásárolni, és ez mellett tudnánk nagyobb munkákat vállalni, és tudunk több alkalmazottat is felvenni.
A válság előtti években, tehát a 2000-es évek elején évente 36-40 ezer új lakás épült, addig idén alig 6 ezeret adnak majd át. Az építőipar az első háromnegyed évben növekedésnek indult ugyan, de főként az állami megrendeléseknek köszönhetően. A nemzetgazdasági miniszter szerint az ágazatnak az adna újabb lökést, ha a magánépítkezések is növekednének. Varga Mihály az Estében azt mondta, érdemes lenne elgondolkodni például azon, hogy a jegybanki növekedési hitelprogramot kiterjesszék a magánlakások építésére is.
Akkor érdemes volna megfontolni azt, hogy a jegybanki hitelprogramot nem kellene megnyitni olyan lakásépítkezések felé, amelyek új lakásépítést jelentenek. Hiszen ezeknek a száma az első 9 hónapban, ha jól emlékszem, olyan 4000 darabot ért el, ez egy vészesen alacsony szám, tehát szükség volna arra, hogy az új lakások építésén keresztül a gazdaság, az építőiparon keresztül pedig az építőiparban dolgozó munkavállalók kapjanak több lehetőséget.
Az építési vállalkozások szakmai szervezete szerint egy ilyen intézkedéssel nem csak átmenetileg, hanem tartósan is fellendülhet az ágazat. Ez leginkább a kis cégeknek segíthet.
Elsősorban a mikro- és kisvállalkozók jutnának munkához, ez pótlagos foglalkoztatással járna együtt, és nyilvánvalóan a lakosság építési kedvével együtt valószínűleg, hogy a munka folyamatosan bővülne.
A szakmai szövetség szerint a jegybanki olcsó hitelt nem csak új házak megépítésére kellene felhasználni, hanem a meglévő lakások energiatakarékos felújítására is ki lehetne terjeszteni.
Magyarország ma már erősebb, így egyre több forrást tud biztosítani a kultúrára, a szellemi és a tudományos életre, mondta a miniszterelnök az MTA Természettudományi Kutatóközpontja új épületének átadásán. Orbán Viktor hangsúlyozta, a kutatóközpont a legsúlyosabb európai válság idején épült, úgy, hogy a tudományra fordított költségvetési forrásokat is sikerült növelni.
Itt a minden dolgozó felület csaváló.
Ez csak egy a Természettudományi Kutatóközpont 250 új laboratóriumából. A Magyar Tudományos Akadémia intézményében hamarosan több mint 500 kutató lát munkához. A 9,5 milliárd forintból épült központba több eddig külön helyen működő intézet költözik be.
Magyarország bízik a jövőben. S gazdasági válság idején egy ilyen tudományos beruházást valósított meg.
Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke beszédében kiemelte, az új épület egy új tudományos kultúrának, egy új kutatói létnek ad helyet.
Ez az épület 30 ezer négyzetméternyi jövő. Több mint 500 kutató készül arra, hogy itt új közösséget formáljon. Olyan új közeget, amelyben az együttműködés nem csupán jelszó, hanem napi gyakorlat. Ahol az eredmény nem csupán lehetőség, hanem kötelesség.
Pálinkás József kiemelte, a kormány vissza nem térítendő támogatással minősítette azt a hitelt, amit az akadémia a beruházásra felvett.
Magyarország ma már erősebb, és egyre több forrást tudunk biztosítani kultúránkra, szellemi és tudományos életünkre.
Orbán Viktor hangsúlyozta, A kutatóközpont a legsúlyosabb európai válság idején épült. A kormány ugyanis megállapodott az akadémiával, hogy a tudományra fordított költségvetési forrásokat a válság ellenére minden évben növelik. Az MTA támogatása így 4 év alatt 35 milliárdról 49 milliárd forintra nőtt. A miniszterelnök hozzátette, hogy a fiatal kutatók elvándorlására sem a sajnálkozás a megfelelő válasz, hanem egy versenyképes kutatóközpont felépítése.
Akkor leszünk sikeresek, ha a legjobbjaink elhiszik, hogy itt Európa közepén vannak a legjobb helyen. Ha megértik, hogy ez nem a kockázatok, hanem a lehetőségek földjévé válik számukra is.
Orbán Viktor kiemelte, ma az egész világon azzal küzdenek a cégek, hogy nem találnak megfelelő képzettségű szakembereket, miközben a munkanélküliség magas. Ezért a nagyvállalatok vagy elszívják más országokból a képzett munkaerőt, vagy betelepülnek az adott országba. A magyar kormány az utóbbi mellett kötelezte el magát. Mi nem Európa összeszerelő csarnoka akarunk lenni, hanem ki akarjuk venni a magunk részét a kutatásfejlesztésből is, tette hozzá a miniszterelnök.
A gazdasági növekedés és az alacsony infláció miatt nagyobb fogyasztásra számítanak a kereskedők. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint ez azt jelenti, hogy az ágazat a válság után túl van a mélyponton. Ha tartós lesz a gazdasági növekedés, az a kereskedelemben is új munkahelyeket jelenthet.
Ez a darab 365 forint.
Ez Lázár Krisztina első munkanapja az új élelmiszeráruházban. Évekig dolgozott a most megnyílt üzlet elődjében. Félt a tulajdonosváltástól, de ahogy a többi dolgozó, ő is megtarthatta munkahelyét.
8,5 évig ebben az üzletben dolgoztam, az újra megnyitásnak köszönhetően megmaradt a munkahelyem, és ennek nagyon örülök.
A legnagyobb hazai üzletlánc új boltjával együtt már több mint 35 ezer embernek ad munkát.
Az elmúlt év végén megvásároltuk a Profi Match hálózat egy jelentős részét, 48 új üzletet integráltunk a rendszerünkbe, ezzel tulajdonképpen 500 munkahelyet tartottunk meg.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség adatai szerint a kiskereskedelemben több mint 500 000 embert foglalkoztatnak. A szövetség főtitkára szerint az ágazat már túl van a mélyponton.
A tartós gazdasági növekedés pedig azt jelenti, hogy hosszabb távon is több lesz a foglalkoztatott, nagyobb lesz a jövedelem kiáramlás, hiszen a nagyobb gazdasági teljesítmény mögött több bér áll, és mindez azt jelenti, hogy a fogyasztói piac is növekedésnek indulhat.
A főtitkár hozzátette, a gazdasági növekedés az alacsony infláció és a reálbérek emelkedése miatt a fogyasztás növekedésére számítanak, ez pedig újabb boltokat és újabb munkahelyeket jelenthet.
Együttműködési megállapodást írt alá a MÁV és az orosz vasutak a transzszibériai szállítások koordinációs tanácsának budapesti ülésén. Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár a konferencián arról beszélt, hogy a 113 km hosszú V0 elnevezésű vasúti gyűrű megépítésével és a Záhonyi átrakó fejlesztésével Magyarország jobban ki tudja majd használni a transzszibériai vasútvonal lehetőségeit.
Hogyha ebben a tekintetben szeretném röviden összefoglalni a kétségtelenül ambiciózus célkitűzésünket, akkor azt úgy fogalmaznám meg, hogy az a célunk, hogy mi legyünk a kelet-nyugati irányú áruforgalom fő közép-európai tranzitországa.
A szabad pálinka főzés engedélyezése óta jelentősen javult a párlatok minősége, mondta V. Németh Zsolt. A Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára hozzátette, a döntés lehetővé tette, hogy legálisan jó minőségű párolókészülékeket szerezzenek be a házi főzést végzők. Hozzátette, a rendelkezés nem csak a hagyományok megőrzéséhez járult hozzá, hanem gazdasági haszna is van. Az államtitkár ezek között említette a turizmusra és a gasztronómiára gyakorolt hatást, de azt is mondta, hogy kimutathatóan megnőtt a faiskolák forgalma, és elindult egy országos úgynevezett tündérkert mozgalom is.
Az országban több mint 50 helyen nyíltak olyan kertek, ahol ősi tájfajtákat őriznek meg, és most már legálisan szaporítanak, hiszen erről is a Vidékfejlesztési Minisztérium egyik rendelete gondoskodott, hogy ezt meg lehessen tenni.
Nem ígér Kánaánt, ezt mondta a jövőről Bajnai Gordon, a tervezett intézkedései közül példaként említette, hogy eltörölné az egykulcsos adót és visszaállítaná az adójóváírást. A Fidesz szóvivője Bajnai Gordon múlt szombati nyilatkozatára utalva azt mondta, hogy az egykori miniszterelnök hozzálátott, ahogy mondta, a fájni fog programjának előkészítéséhez. Hoppá Péter szerint Bajnai Gordon a bankok helyett ismét a családokat adóztatná.
Hogy ez fájni fog.
Ezt mondta szombaton Bajnai Gordon, az Együtt PM Választási Szövetség vezetője.
Mindig készek vagyunk megtenni, amit a nemzet jövője érdekében meg kell tenni. Akkor is, ha ki kell mondanunk, hogy ez fájni fog. Fájni fog, de azért, hogy utána lényegesen jobb legyen.
Ezt nagy személyes sikernek tartom.
Bajnai Gordon saját sikerének tartja, hogy szombat óta sokat idézik azt a mondatát, hogy fájni fog. Bajnai Gordon ma nyilatkozott először a beszéde óta. Azt mondta, hogy ők felnőttnek tekintik az embereket, ezért becsületesen megmondják, hogy fájni fog, ahogy megmondták 2009-ben is.
Nem haboztunk annak idején sem a nemzet érdekében megtenni azt, ami kell. Mindig azt tesszük, ami a nemzet érdeke.
2009-ben megszűnt a 13. havi fizetés a közszférában. Eltörölték a 13. havi nyugdíjat, és a bajnai kormány csökkentette a gyes, a gyed és a táppénz időtartamát, valamint csökkent a gázártámogatás is.
Nem ígérek Kánaánt.
Bajnai Gordon mai sajtótájékoztatóján a jövőről nem azt mondta, hogy fájni fog, úgy fogalmazott, hogy nem ígér Kánaánt.
Nem Kánaánt ígérve, hanem fokozatosan, lépésről lépésre, évről évre hozzuk ki Magyarországot ebből a mélyrepülésből, indítsuk el fölfelé.
Bajnai Gordon a választások után, amikor a nem ígért Kánaánt, eltörölné az egykulcsos adót és visszaállítaná az adójóváírást. Korábban ugyanezt az intézkedést említették példaként politikus társai, azzal kapcsolatban, hogy mire gondolhatott Bajnai Gordon, amikor azt mondta, hogy fájni fog.
Úgy tűnik, hogy Bajnai Gordon hozzálátotta a fájni fog elnevezésű programjának előkészítéséhez.
A Fidesz szerint Bajnai Gordon adóemelésre készül, eltörölni a mostani egykulcsos 16%-os személyi jövedelemadót és 40%-os adókulcsot vezetne be. Hoppel Péter szóvivő arról is beszélt, hogy Bajnai Gordon a bankoknak akar kedvezni.
Bajnai Gordon fájni fog programja, egyetlen célkitűzése, hogy a bankadó és a különadó kivezetésével, megszüntetésével, annak árát egyértelműen a magyar családokkal, a gyermeket nevelő családokkal, a kiskeresetűekkel és a munkavállalókkal fizettesse meg.
Hoppel Péter hozzátette, a Fidesz szerint Bajnai Gordon el akarja törölni a családi adókedvezményt, csökkenteni akarja a minimálbért és megadóztatni a nyugdíjakat is, ha ő kerülne hatalomra.
Nem akarja kommentálni az MSZP belügyeit Bajnai Gordon, de valóban miniszterelnök szeretne lenni. Az Együtt PM vezetője ezt arra reagálva nyilatkozta, hogy a hvg.hu tegnap az MSZP, illetve az Együtt vezetésébe tartozó forrásokra hivatkozva azt írta, mindkét pártban felvetődött, hogy az öregek, például Lendva Ildikó és Kovács László, Bajnai Gordon helyzetbe hozatalán gondolkodnak.
Lendvaiék Bajnait hozzák helyzetbe? Ezzel a címmel jelent meg cikk csütörtökön a hvg.hu-n. A lap az MSZP, illetve az Együtt vezetésébe tartozó forrásokra hivatkozva azt írta, mindkét pártban felvetődött, hogy az öregek, vagyis például Lendvai Ildikó és Kovács László Bajnai Gordon helyzetbe hozatalán gondolkodnak, vagyis azon, hogy ő legyen a baloldali szövetség miniszterelnök jelöltje. Pénteken Bajnai Gordon azt mondta, valóban miniszterelnök szeretne lenni. A HVG-nek azt az információját, hogy ebben segíteni Lendvai Ildikó és Kovács László nem akarta kommentálni.
Az MSZP belügyeit semmilyen módon nem szeretném kommentálni. Ami az én miniszterelnöki aspirációmat illeti, világossá tettem egy évvel ezelőtt.
Bajnai Gordont 2009-ben az MSZP egyszer már a miniszterelnöki székbe segítette. Akkor Lendvai Ildikó volt a szocialista párt elnöke. Bajnai Gordon a hét elején is azt nyilatkozta az Origónak, hogy egy év múlva ő lesz Magyarország miniszterelnöke. Ehhez azonban az MSZP és az Együtt PM közötti megállapodás értelmében szövetségesét, Mesterházi Attilát is le kellene győznie.
Köszöntsék az új MSZP csapatkapitányát, Magyarország következő miniszterelnökét, Mesterházi Attilát!
Mesterházi Attilát is az ország következő miniszterelnökeként mutatták be az MSZP októberi kongresszusán. Ehhez viszont neki kell legyőznie szövetségesét, Bajnai Gordont.
Az ellenzéknek közös vezetőre van szüksége.
Gyurcsány Ferenc az október 23-ai közös ellenzéki tüntetés óta többször is azt üzente Mesterházi Attilának és Bajnai Gordonnak, egyikük vagy mindkettőjük lépjen hátra, hogy egy közös vezetője lehessen a baloldali ellenzéknek. Mondjuk ki, egy mentálisan megzakkant bolsi milliárdossal nem lehet normális jövőt építeni. Ezt írta a Facebookon az MSZP-s Szanyi Tibor. Hogy mire és kire gondolt, azt nem lehet tudni.
Bebizonyosodott, hogy a Gyurcsány Ferenc 2006 őszén visszaélt hatalmával és a törvényeket megkerülve utasította a rendőrséget. Ezt mondta Hoppá Péter a 2006-os rendőri vezetők perében elhangzott vallomásokra hivatkozva. A Fidesz szóvivője hozzátette, hogy azt kérdezik Gyurcsány Ferenctől, 2006. október 23-án is személyes utasításokat adott-e a tömegbe lövetésre és a békés tüntetők megveretésére.
Már ugye legalább két eset, ahol a miniszterelnök megkerülte a minisztériumot.
Igen, azt hiszem precíz a fogalmazás.
Igen, azt hiszem precíz a fogalmazás, ezt mondta Kondorosi Ferenc a tábornok per keddi tárgyalásán a bíró kijelentésére, aki úgy fogalmazott, ez már ugye legalább két eset, ahol a miniszterelnök megkerülte a minisztériumot. Kondorosi Ferenc arról is vallott, hogy adhatott-e utasítást Gyurcsány Ferenc a rendőri vezetőknek.
A miniszterelnök nyilvánvalóan, hát nehéz mondani, kért, valószínű, hogy egy határozottabb igényt fogalmazott meg. Én azt gondolom, hogy ez lehet egy ilyen konkrét mozanat.
Gyurcsány Ferenc 2006 őszén a TV-székház ostroma alatt kétszer is beszélt telefonon az országos rendőrfőkapitány helyettesével, Szabadfi Árpáddal. Szabadfi Árpád tanúként csütörtökön azt vallotta, meglepődött, amikor felhívta Gyurcsány Ferenc, és azt kérte, hogy a rendőrség minden törvényes eszközzel védje meg a székházat. Az egykori rendőri vezető úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenc kérését kvázi utasításként is fel lehet fogni.
Bármi változás történik az ő által látott vagy információ birtokában lévő helyzetre, akkor arra még tegyek neki jelentést.
Ahhoz, hogy jelentést tudjon tenni, Gyurcsány Ferenc telefonszámát is megkapta. Vallomása szerint Szilmási György, akkori titokminiszter adta meg a számot. A tanú megjegyezte, hogy ezen a telefonhíváson is meglepődött, hiszen nem szokták miniszterek keresni. A Fidesz azt mondja, bebizonyosodott, hogy Gyurcsány Ferenc 2006 őszén visszaélt hatalmával és a törvényeket megkerülve utasította a rendőrséget. A párt szóvívője Hoppál Péter azt kérdezte, hogy Gyurcsány Ferenc 2006. október 23-án is személyes utasításokat adott-e a tömegbelövetésre és a békés tüntetők megveretésére.
Azt tudjuk és látjuk, hogy a baloldal eszköztárába sok minden belefér. Belefér a hamisítás, belefér a szobordöntögetés, és belefér az emberek megveretése. Sajnos ilyen a magyar baloldal.
2006. szeptemberében Gyurcsány Ferenc összödi beszédének nyilvánosságra kerülése után néhány órával kezdődött tüntetés a parlamentnél. Másnap a tüntetők egy csoportja a Magyar Televízió székházánál összecsapott a rendőrökkel. A kormányellenes megmozdulások a következő napokban is folytatódtak. Október 23-án az 1956-os forradalom 50. évfordulóján is voltak incidensek. Több mint 100-an megsérültek, közülük sokan súlyosan.
Adócsalás miatt vádemelést javasolt Csábi Bettina, többszörös ökölvívó világbajnok és 8 társa ellen a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A most befejeződött nyomozás adatai szerint a bűnszervezet több ezer tonna gabonát adott el hamis papírokkal, amivel 746 millió forinttal károsította meg a költségvetést. Az ügy aktáit a NAV átadta az ügyészségnek.
Két autó kellett a NAV Dél-Alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága munkatársainak ahhoz, hogy a most felderített adócsalási ügy aktáit átadják az ügyészségnek. Az eljárás adatai szerint a bajai bűnszervezet több ezer tonna gabonát hozott be Romániából, majd hamis papírokkal azt a látszatot keltették, hogy az árut tovább viszik Szlovákiába. A gabonát viszont Magyarországon adták el, áfát azonban nem fizettek az értékesítés után.
A NAV Dél-Alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága 9 személlyel szemben javasol vádemelést a Bács-Kiskun megyei főügyészségnek a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó adócsalás bűncselekménnyel kapcsolatban, amely bűncselekménnyel 746 millió forintot csaltak el, amit nem fizettek be a központi költségvetésbe a megalapozott gyanú szerint.
A gyanúsítottak között van Csábi Bettina, többszörös világbajnok ökölvívó. A jogász végzettségű nőnek a nyomozók szerint érdekeltsége volt az adócsalási ügyben érintett egyik KFT-ben. A sportolónő az eljárás kezdete óta tagadja, hogy bűncselekményt követett el.
A nyomozás iratait megismertük, és így most már remélem, hogy mindenki láthatja azt, amit mondtunk kezdetektől fogva, hogy nem vagyok bűnös.
Csábi Bettina ügyvédje abban bízik, hogy az ügyészség végül nem emel vádat védence ellen.
A megismert nyomozati anyag alapján én bűncselekmény hiányában indítványoztam az eljárás megszüntetését.
A pénzügyi nyomozók 2011 novemberében egy időben 5 megyében 30 helyszínen tartottak házkutatást az ügyben. Akkor 7 embert vettek őrizetbe, köztük Csábi Bettinát is. A gyanúsítottak száma azóta 9-re nőtt. Ma már valamennyien szabadlábon védekeznek.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál lassan elfogynak a gabonakereskedelmet érintő adócsalási ügyek. A fordított áfa tavaly nyári bevezetése óta egyre kevesebben próbálkoznak ilyen bűncselekménnyel. Az intézkedés egy év alatt csaknem 100 milliárd forintot vett ki az adócsalók zsebéből. A híradót Víg András tudósította Kecskemétről.
Egy koraszülött csecsemő életét mentette meg a Magyar Református Szeretetszolgálat 7 fős orvoscsoportja a Fülöp-szigeteki Táklóban városában. A 16 napos lyukas szívvel született kisgyermekről továbbra is a magyar orvosok gondoskodnak. Közben a baptista szeretetszolgálat munkatársai biztonságba helyezték az egyik sziketen rekedt magyar férfit és feleségét. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint még 2 magyar állampolgársággal is rendelkező férfit keresnek a tájfun sújtotta térségben, ahol egyre nagyobb a káosz.
Kora reggel helikopterrel hozta ki a tájfun sújtotta Birlán szigetén rekedt magyar férfit és Fülöp-szigeteki feleségét Pávelce László, a baptista szeretetszolgálat vészhelyzetkezelési igazgatója. A házaspár a körülményekhez képest jól van, de nem érezték magukat biztonságban a szigeten.
Bandák fosztogatnak a környékről, elrabolnak mindent, és a közösség nem tudja magát megvédeni. Kicsit már pánik hangulatban vannak. Most már vannak halálos áldozatai a rablásoknak. Talán reményt jelentett nekik azt, hogy mi is bementünk helikopterrel, illetve az elünk egy időben érkezett meg az ENSZ-nek egy csapata.
Időközben kiderült, egy magyar-svájci és egy magyar-kanadai 2 állampolgárságú férfit is keresnek a Fülöp-szigeteken. Velük még nem sikerült felvenni a kapcsolatot. A katasztrófa sújtott a térségben egyre nagyobb a káosz. Sokan a kormányt szidják, amiért alábecsülte a tájfun pusztító erejét, és a túlélőkről sem képes megfelelően gondoskodni. Bár külföldről folyamatosan érkezik a segítség, több olyan település is van, ahol egy hete éheznek az emberek. Az utak nagy része továbbra is járhatatlan. A segélycsomagokat csak nagy nehézségek árán lehet eljuttatni a rászorulókhoz. A kormány becslése szerint a katasztrófa 1 millió 750 ezer családot sújtott, elsősorban a szegényebb régiókban. Aki tud, menekül a lerombolt városokból, nem csak az éhínség, hanem a bűnözők elől is. Minden este ott randalíroznak az utcán, fenyegetőznek, viszik, ami mozdítható. Rettegünk, nem tudjuk magunkat megvédeni, panaszolja egy asszony. Taklobán határában tömegsírokba szertartás nélkül temetik a jobbára azonosíthatatlan áldozatokat. A helyi hatóságok eddig 3261 halottat tartanak számon. A pusztító vihar súlyos környezeti károkat is okozott. Iloilo sziget partjainál egy megsérült tankerhajóból már 500 tonna olaj ömlött a tengerbe. Szakértők szerint nem kizárt, hogy a viharban másutt is történt hasonló szennyezés.
Bűnszervezetben elkövetett adócsalás és más bűncselekmények vádjával indult eljárás abban az ügyben, amelyben Bajnai Gordon apjának egykori cége próbált jogtalanul 180 millió forintnyi áfát visszaigényelni. Értesült a pestisrácok.hu. Az internetes portálon azt írják, az adócsalási kísérletet Bajnai Gordon miniszterelnöksége idején akarták megvalósítani édesapja régi cégtársai. A bajnai kormány idején nem indult büntető eljárás. A híradónak a gyulai törvényszék büntető kollégiumának vezetője azt mondta, bírósági szakaszban van az eljárás.
Jelentős tárgyi súlyú bűncselekményről van szó, 43 személy ellen folyik a büntetőeljárás, és 22 jogi személy ellen. Adóbevételt különösen jelentős mértékben csökkentő adócsalás bűncselekménye miatt.
Nem ez az első ügy, ami bűzlik, így reagált Hoppá Péter a pestisrácok.hu értesülésére. A Fidesz szóvivője hozzátette, Bajnai Gordon egyre többször kerül olyan emberek közelébe, akiknek a törvények betartása nem mindennapi kenyerük. Számítógépes adatbázis készül az első világháborúban hősi halált halt magyar katonákról. Ezt a Honvédelmi Minisztérium államtitkára Varga Tamás jelentette be az Országos Kegyelet és Emlékezet elnevezésű konferencián. Az elesettek nevét, személyi adatait, temetkezési helyét tartalmazó nyilvántartás várhatóan 2018-ban lesz hozzáférhető.
Tehát ez a 12. császár és királyi közös gyalogezred halotti anyakönyve.
200 ezer első világháborús magyar katona adatait őrzik a hadtörténelmi levéltár raktárában lévő anyakönyvek. A háború éveiben kis füzeteket is kiadtak, amelyek az eltűntek, elesettek nevét tartalmazták.
Több mint 1000 füzetet a cseh könyvtár, tehát a prágai könyvtár digitalizálta oly módon, hogy fénykép formájában hozzáférhetők, tehát digitális kép formájába hozzáférhetők, és ezen dolgozunk most, hogy ezekből az adatokból egy adatbázis készítünk.
Az első világháború közelgő centenáriuma alkalmából 2018-ig összeállítják a hősi halált halt magyar katonák számítógépes adatbázisát, jelentette be a Honvédelmi Minisztérium államtitkára a kegyeleti konferencián. Varga Tamás azt mondta, a számítógépes nyilvántartásban több millió katona adatai szerepelnek majd, az elesetteké, a sebesülteké és az eltűnteké is.
A hazánkban található veszteségi nyilvántartásokat az 1950-es években megsemmisítették, ezért gyakorlatilag csak becsléssel tudjuk meghatározni a nagy háborúban hősi halált halt katonáink számát. Természetesen egy ilyen adatbázis felállítása alapvető kötelességünk, amellyel szintén nemzeti adósságot törlesztünk.
A tervek szerint az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából nemzeti emlékhelyet is létesítenek majd, és az ismeretlen katona tiszteletére is létrehoznak egy emlékhelyet. Az emberi erőforrások minisztere a tanácskozáson azt mondta, a következő nemzedékekben is tudatosítani kell a nemzeti emlékhelyek fontosságát.
Ne lehessen úgy Magyarországon elvégezni 8 osztályt, vagy éppen gimnáziumot, pontosan meg kell ezt tervezni, hogy a nemzeti emlékhelyeket nem járta be az a magyar diáksereg.
A Nemzeti Örökség Intézetének elnöke, Radnainé Fogarasi Katalin elmondta, hogy tervezik a Fiumei úti sírkert és a Pannonhalmi apátság nemzeti emlékhelyé nyilvánítását.
Réger Tibor szobrászművész egykori bencés diák kapta az idei Szent Márton díjat. Az elismerést a Pannonhalmi bencés főapátság bazilikájában rendezett ünnepségen adták át, amelyen részt vett Áder János köztársasági elnök és felesége Herceg Anita. Az eseményen Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát Réger Tibor életpályáját méltatva hangsúlyozta, csaknem 50 alkotása díszíti hazánk köztereit és épületeit, a művész alkotásaiban pedig emberség és szakralitás tükröződik. A Szent Márton díjat minden évben az a személy kapja, aki munkájával hozzájárult nemzeti örökségünk és kulturális értékeink megismertetéséhez és megőrzéséhez. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Bogdán Zadura lengyel, költő, műfordító és Hámori József akadémikus kapta a Bethlen Gábor díjakat. Az elismeréseket az Uránia Nemzeti Filmszínházban adták át. A Bethlen Gábor Alapítvány ünnepélyes díjátadóját először rendezték meg az idén 400 éve trónra lépett erdélyi fejedelem születésének és halálának évfordulóján. A díjátadó est egyben záró rendezvénye az idei Bethlen Gábor emlékévnek. A várandósága csecsemő és kisgyermekkor témájában szakértők előadásai, személyre szabott tanácsadások, állami támogatási rendszerekről szóló tájékoztatók várják a családokat. A játékok mellett vasárnapig a Baba Mama Expo és Gyerekvilág élmény hétvégén a Budapest Sport Arénában. A Közigazgatás és Igazságügyi Minisztérium a kiszolgáltatott gyermekek védelmére is fel szeretné hívni a figyelmet.
A gyerekek óriási mesefigurákkal találkozhattak, síelni tanulhattak,
Nem fényképeztek a tévén maciban.
Találkozhattak a közmédia mesecsatornájával, és még a gyerekhíradó műsorvezetői is lehettek egy kis időre.
Sziasztok! Ez itt a hetet hét gyerekhíradó.
A háromnapos rendezvényen a közigazgatási és igazságügyi minisztérium is részt vesz. Nem csak a tárca kabala figurája kimiválja a gyerekeket, standjuknál a kiszolgáltatott gyermekek védelmére is felhívják a figyelmet. A minisztérium államtitkára szerint fontos minden lehetőséget megragadni, mert évente még mindig 30 gyermek hal meg bántalmazás miatt Magyarországon.
Egy komoly társadalmi szerepvállalás az, hogy összefogásban a kiskorúak védelmében fellépjünk, akár csak az erőszakos bűncselekményekkel szemben, akár csak a különböző interneten keresztüli zaklatások, kik bezárólag minden területen.
A kormányhivatal pedig azt szerette volna megmutatni, hogy működése gyermek és családbarát. Az országban sok helyen, Pest megyében pedig mindenhol hasonló gyereksarkokkal várják az embereket, például az okmányirodákban és a kormányhivataloknál.
A gyerek mellett ott van az édesanyja, édesapa, ők az ügyet elintézik, a gyerek meg a saját ügyét, mondjuk kirak egy pázlut, vagy pedig rajzol egy szép rajzot. Ilyen apróságokkal próbáljuk segíteni az embereket abban, hogy az állammal kapcsolatos ügyeik intézése flottul, gyorsan és komfortosan menjen.
A gyerekvilág élményhétvége vasárnapig tart a Papp László sportarénában.
A híradó után jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárási jelentés, aztán legenda és életművész. Utána pedig este, benne pedig exkluzív interjút láthatnak Orbán Viktor miniszterelnökkel. 11 órakor lesz ma a késő esti híradó, várom önöket, viszontlátásra!